Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Istenünk a mai vasárnap délelőttön ezen a helyen, és üzenni szeretne nekünk azzal az igével, amit írva találunk a János írása szerint való Szent Evangéliumban, a 3. rész 11. és 12. verseiben. Istennek szent ígéjét a János írása szerint való Szent Evangéliumból, a 3. rész 11. és 12. verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Bizony, bizony mondom néked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot, és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Ha a földiekről szóltam néktek, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha majd a mennyeiekről szólok néktek? Ha a földiekről szóltam néktek, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha majd a mennyeiekről szólok néktek? Eddig Istennek írott igéje. János evangélista, aki leírja a bibliaolvasás rendjén hallott Nikodémus történetét, tömörítve jelzi már az evangéliumának elején, hogy Jézus fellépésének, vagyis a nyilvánosság elé lépésének mekkora hatása van nagyon sok embernek az életében. Megmozgatja nem csak azokat, akik körbeállják őt és az ő tanítványait, hanem megmozgatja a korabeli társadalomnak a legfelsőbb intellektuális rétegeit, mert Nikodémus, a nagy tanácsnak a tagja, az írástudók közül való, aki titokban egy éjszaka elmegy, hogy felkeresse azt a Jézust, akit valószínűleg valahol ő hallott beszélni, látta talán többször, de nem volt bátorsága, hogy nyilvánosan vállalja mások előtt is a Jézussal való közösséget. Amikor Jézus megszólal az Isten országának jelen valóságával, testvéreim, akkor gondolkodásra készteti korának a legjobb értelmiségeit is. Mert ahol megszólal az evangéliumot, megmutatkozik mindig az Isten országának az ereje és bizonyossága. Az a többlet, amivel Jézus Krisztus nem csak belépett ebbe a világba, és, hogy úgy mondjam, egy újfajta életszemléletet, erkölcsi magatartást mondott el az emberek számára, hanem amely evangélium Krisztus jelenlétében és Krisztus szájából megnyitotta a létnek egy új dimenzióját mindazoknak számára, akik nem csak hallgatták, hanem meg is hallották azt, amiről Jézus beszél. Mert ez egy felhívás volt az emberek számára. Nem csak az, hogy éljetek egy kicsit jobban, erkölcsösebben, szeressétek egymást egy picit jobban, vagy másként, ahogy eddig tettétek, hanem a Jézus felhívása és az Isten országának a jelenléte mindig az embert arra hívja, hogy változtassátok meg gyökeresen az istentelen életet. Vagyis újuljatok meg az Isten akarata szerint már ebben a földi létben. A beszélgetésben elhangzó jézusi szó éppen a kettőnek, a látottaknak és a láthatatlanoknak a feszültségéről szól, ahogy ezt hallhattuk, mert azt mondja Jézus, hogy ha nem hisztek annak, amiről mi beszélünk nektek, amiről tapasztalatunk van, amit szeretnénk átadni, ha nem hisztek a földieknek, akkor hogyan fogtok ti hinni egyáltalán a mennyeieknek? Ha annak sem hisztek, amit láttok és tapasztaltok. Vagy láttok valakinek az életét? Ma is vannak olyan életek, akik hitben élnek. Néha irigyeljük is, vagy sokan irigylik őket, hogy megmerik és meg tudják lépni azt, amire a legtöbb ember csak úgy vágyik. De mégis olyan kevesen vannak, akik, vagy legalábbis arányaiban kevesek, akik elindulnak, és szintén ezt az életet szeretnék élni. Most testvéreim, én is a mai igehirdetésben ennyire vállalkozom ebből a gazdag igéből, hogy ez a láthatók és a láthatatlanok feszültségéről bizonyságot tegyek, és mégis valamiképpen kívánatossá tegyen, vagy kívánatossá váljon azoknak számára, akik hallgatják ezt az igehirdetést, az a lehetőség, hogy a láthatatlanokra nézve itt láthatóan lehet egy másfajta életet élni, mint amit eddig megszokott az ember. Nikodémus feltehetően több kortársával együtt látta, hogy Jézusban valami különleges jelent meg. De korának, ahogy az igehirdetés elején fogalmaztam, az értelmiségi rétegéhez tartozik, és benne van abban a nagy tanácsban, amelyik abban az időben a zsidóságnak a politikai, erkölcsi tekintélyét is hordozta, és amely meghatározó volt a népnek a szakrális és a mindennapi életére nézve is. Szóval ennek a magas grémiumnak volt a tagja Nikodémus, és mégis feltűnik az ő számára, aki ismerte a Szentírást, mármint az Ószövetséget, hiszen gyermekkoruktól tanulták. Először a szülői házban, aztán iskolákban, az úgynevezett jesivákban a betűvetést, és megtanulták értelmezni az igét. És mégis, amikor hallja Jézust ez a Nikodémus nevű ember, és feltehetően még voltak néhányak, de a Szentírás őt hozza elénk, akkor észreveszi, hogy Jézusban valami különleges van. Máshol olvassuk a Szentírásban, hogy így mondták róla, hogy nem úgy beszél, mint az írástudók, hanem úgy, mint akinek hatalma van. És Nikodémus ezt mondja, amikor elmegy hozzá titokban éjszaka: Mester, tudjuk, hogy az Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti ezeket a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van ő vele. A zsidóság számára a jelek voltak, azok a jelek, amelyek egybecsengtek a szentírási kijelentéssel, a bizonyságai arra nézve, hogy valaki az Istentől kapott hatalommal szól és cselekszik ebben a világban. És Nikodémus számára egyértelmű, ő mondja: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél, mert te azokat a jeleket cselekszed, amelyek bizonyítják azt, hogy te nem akármilyen tanító vagy. A csodákban, a hatásban, abban az etikai és egyáltalán általános magatartásban, amit Jézus képvisel, egyszer csak meglátja ez az írástudó, hogy Jézus valaki más. Olyan, aki az Isten jeleivel cselekszik ott a maga nemzedékében. Erre van szükségünk. Ezt fogalmazza meg egy társadalmi elvárás. És valahol érezzük, testvéreim, hogy Ma is egy ilyen titkos vágyunk van, és jó, amikor látunk olyan jeleket a világban, ahol Istennek a szeretete kitapintható és fellelhető. Mert a legtöbb ember beleutált abba a világba, abba a profán világba, amiben élünk ilyen vagy olyan módon. És olyan jó látni, hogy jelek vannak arra nézve, hogy az Isten szeretete mégiscsak megmutatkozik embereknek, közösségeknek az életében. Szükségünk van erre. Sőt, vágyunk van arra, hogy mi is egy kicsit úgy élhessünk. Keresztény módon, krisztusi módon. És megtartani szeretnénk azt, amiről tapasztalatunk van. Hiszen olyanok ülnek és élnek közöttünk, akinek talán vérségi visszamenő kapcsolatai van szülőknél, nagyszülőknél még tapasztalatuk volt arra nézve, hogy lehetett imádkozni, hogy ők még Bibliát olvastak, hogy ők még így indultak el, mondjuk egy vasárnapi istentiszteletre, hogy reggel a családi asztalnál a családfő kinyitotta a Szentírást és olvasott belőle, hogy minden reggel úgy indultak munkába, hogy imádkoztak a családért, és minden este úgy feküdt le a család, hogy hálát adott az aznapért az Istennek. És ezt még látták az apák és a nagyapák életében. Még akkor férfiak sem szégyelték az Istent. És úgy titokban vágynánk, hogy ott legyen ez a mi életünkben ma is. Milyen jó lenne, ha ilyen családok lennének. Ebben a békességben élnénk, innen indulhatnánk, és ide térhetnénk haza. Keresztény módon élni. Ilyen békesség szigetekben lenni, ahová a világnak a zaját, nehézségét, nyomorúságát haza lehetne vinni, és Isten előtt meg lehetne osztani, meg lehetne békülni Isten jelenlétében a világgal és egymással. És vágyjuk, testvéreim, vágyja ez a világ azt, hogy etikai normaként jelen legyen valamiképpen a világban egy olyan hitelesség, aminek a hiányát érezzük, néha ki is mondjuk. Csak éppen sokan nem tudják, hogy hol lehetne ezt a hiányt betölteni. Pedig olyan jó lenne, ha a világ abban a szeretetben, vagy legalábbis a hétköznapokban megfoghatóan tapasztalnánk a krisztusi szeretetnek azt a jelenlétét, amiben egy kicsit könnyebb lenne és elviselhetőbb az élet. Ha a belső békességek szabályoznák az életet, és ember-embernek nem farkasa akarna lenni, hanem fele barátja, és segíteni szeretné. Érezzük, testvéreim, ugye ezt? És erről van megfogható tapasztalatunk is. Hogyha valaki így él, így élne, akkor ennek hatása van. Olyan szép, az este együtt voltunk ebben az Allianz imaheti közösségben, és egy nagyapa és az unokája volt ott, a nagyapa bizonyságot tett Krisztusról, és az unokája hangosan imádkozott utána. És azt mondta, hogy megpróbál, ez egy 20 éves fiatalemberről van szó. És azért imádkozott, hogy ott lehessen sok olyan imádságos közösségben, ahol a nagyapával együtt lehet. Neki van egy hiteles élet. Ő előtte példaként. aki megvallotta 15 esztendős korában, átadta az életét Jézusnak, és most 84. És a legvadabb kommunizmus idején is ő inkább karrierről mondott le, és eljárt a templomba. Kirúgták tanárságából. De neki Krisztus fontosabb volt, az Isten megajándékozta másfajta értékelés élettel. Testvéreim, van ilyen. És lehet, ajándékoz ilyent az Isten is, kívánjuk és várjuk ezeket a hiteles életeket. És tudjuk, hogy ha sok ilyen hiteles élet lenne a mai magyar társadalomban, akkor másként nézne ki a közéletünk, másként hangzana a közbeszédünk. Más lenne az embereknek egymáshoz való viszonya. Ez a feszültség, ezt látjuk, ezt mondja Jézus. Hát amiről tapasztalatunk van, amit tudunk, azt mondtuk el. És ti nem hisztek ennek. Hát amit láttok, nem hisztek annak, és nem követitek, hát hogyan fogtok majd hinni a mennyeieknek, ha nem hisztek a földieknek sem? Nikodémus vallomásában titkom mégis ott van, testvéreim, az a megfogalmazás, hogy amire én oly nagyon vágyok, az hogy lehet az enyém? Hogy én is úgy éljek, és hogy mondjuk abban a kis közösségben, ahol élek, az én családomba is, legalább a családomba, de talán még a nagyobb közösségbe is beköltözzön ez a békesség. Mert ez a kérdés, ezért megy el Jézus, az Jézus felismeri ennek az embernek a jövetelében a mögötte lévő gondolkodást. És Jézus válasza azt mondja, hogy ha e földi létre van tapasztalat, de azt nehezen hiszitek el, akkor hogyan lehet, hogy elhiggyétek a mennyeknek az igazságát? És megválaszolja. Azt mondja, úgy lehetséges, ha nem csak nézed és vágyod, hanem akarod ezt az életedben. Szükségesnek tartod, hogy neked is egy ilyen életed legyen. Szóval, testvéreim, kevés vágyni a keresztény életet. És lehet várni arra, hogy egyszer a világ megjavul körülöttünk, de mégiscsak valahol ott kezdődne, hogy mi magunk igazságként kezdjük el élni az Isten Krisztusban nekünk adott mennyei jelenlétét. Itt a földön. S ha tényleg akarja az ember, akkor fel kell ismerni, hogy ennek az eredője nem bennünk van, hanem az Istenben. És ő adja nekünk, és ő odaadja azoknak, akik kérik. De nekünk akarni kell. És ez az akarás nem a belső energiáinknak a mozgósítása, hanem engedelmeskedni kell az Isten akaratának. És hogy hogyan lehetséges ez? Nem tudjuk. Furcsa, Jézus azt mondja, tudod, Nikodémus, ez úgy van, hogy a szél fú, ahová akar. Nem tudod, hogy honnan jön és hová megy, de érzed, hogy itt van. Ha egyszer a szívedben elhatároztad, hogy engedelmeskedni akarsz az Istennek, nem tudod, hogy hogyan, de egyszer csak azon kapod magad, hogy az Isten van, amit elkezdett benned Krisztus által munkálni. És lehet, hogy nem hirtelen és nagy változás van, hanem egy-két év után döbbensz rá az életedben, hogy az életem már nem ott tart, és a gondolkodásom nem ott tart, ahol ezelőtt egy évvel vagy két évvel volt. Mindig egy aprócska változás. Vannak nagy események az életben, és van, amik látszólag észrevehetetlenek, de mégis észreveszik, lehet, hogy te magadon, és lehet, hogy valaki más veszi észre rajtad. A szél fú oda, ahová akar, nem tudod, honnan jön, hová megy. Ilyen az Isten szent lelke, jön, de átjárja az életedet, érzed, hogy itt van. Az ember engedelmessége torkol abba az akarásba, hogy Isten jelen legyen az ő életében, és hogy ő újjászülessen, ahogy Jézus mondja, víz és Szentlélek által. És testvéreim, ennek megvan a megfogható jele a ti életetekben is. Akkor, amikor leöntötték a ti fejeteket a keresztvízzel, gyermekként vagy felnőttként, tudatosan vagy tudattalan állapototokban, amikor még nem emlékeztetek, vagy nem emlékeztek rá, akkor történt ez, de megtörtént. Mindenki az ő fején és életén viseli Krisztus elválasztó, elkülönítő szeretetének a jelét, amely szeretne megtisztítani, újjáformálni és újjáalakítani. De nem lehet azt mondani, hogy ez egyszeri és elégséges esemény volt, mert szükség néktek víz és lélek által újjászületni. Testvéreim, aki azt gondolja, hogy elég egyszer, amikor megtörtént a keresztség, és azután nem kell az életen semmit akarni, mert automatikusan úgy is történik, tévedésben van, olyan, mintha valaki elkönyvelni önmagának, hogy csecsemő korában megfürdették, soha többet nem kell megmosakodni. Jézus erről beszél. Víz és lélek által szükség nektek, újjászületnetek, akarnotok kell naponta megújulni, megtisztulni Krisztus akaratában. És a víz után a szent lélekre van szüksége az életnek, aki megtanít és segít, hogy ne csak vágyjunk a krisztusi életre, hanem élni is tudjuk azt. S ha elindulunk benne botladozva, segít, hogy egyre biztosabb legyen a járásunk, és biztosabbak legyenek a lépteink. Testvéreim, Krisztus arra hívja fel Nikodémust, és arra hív fel minket is, hogy az isteni valóságot már itt a földön el kell kezdeni megélnünk. Kevés az, hogyha csak vágyjuk a világban a jót. Nekünk kell elindulni, és ebben a földi életben a láthatatlan mennyeknek gyönyörűségét elkezdeni megélni, tudván azt, hogy a Szentlélek segítségünkre van mindenben. Minden nap meg kell kísérelni, vagy ahogy korábban mondtam, akarni kell újjászületni. És este talán egy kicsit kudarcosan vesszük számba a dolgainkat, hogy ma sem sikerült egészen úgy tenni és úgy járni, ahogy Krisztus talán vágyta tőlem, de ott volt bennem az akarás, hogy átadjam az életemet az Istennek. És ha majd elkezdi az ember, hogy imádságból indul el és imádságba tér haza, egyszer azt is megtapasztalja, hogy az ő akarását Isten Fiában, Krisztusban, a Szentlélek hatalmában kezébe veszi és viszi. Ha van tapasztalat és bizonyosság ezen a földön, és Jézus azt mondja, és a mi tapasztalatunk is azt mondja, hogy igen, van erről, és sokan vallottak erről, akkor bizonyára, testvéreim, van lehetőség is. A ti számotokra. Hát, ti is induljatok el ebben a bizonyosságban. A szél fú, ahová akar. Nem tudod, honnan jön és hová megy. De érzed az életeden. Így legyen Isten lelkével is. Amen. Köszönjük, Krisztusunk, hogy úgy jelensz meg a világban az evangélium bizonyosságával, hogy sokan egyszerű emberek és tudósok, kételkedők és keresők észreveszik, hogy aki te vagy, és amit te mondasz, az nem ebből a világból való igazság, hanem ahogy Nikodémus megvallotta, te Istentől jöttél, és ti Istennek igazságát hoztad el mi közénk. És köszönjük, hogy ez az igazság döntés elé állít minket is, hogy ne csak vágyjunk a jóra, a szent életre, hanem merjünk engedelmesek lenni a te szent lelked hívásának, és naponta megmártózni abban az igazságban, amelyet te nekünk adtál. A mennyeknek igazságában, amely láthatóvá válik-e földi életen, és áldássá mások számára. Így tégy jeleket és csodákat közöttünk ebben a nemzedékben is. Szent lelkednek erejét kérjük itt lévőknek az életébe. Mindenekelőtt azoknak az életébe, akik nemrég még koporsó mellett álltak és búcsúztak a feltámadás reménységében, e földi létben szerettüktől, megadva neki a végtisztességet. Légy velük, hogy megmaradjon az összetartozásnak gyönyörűsége, és az emlékeken túl a vigasztalásnak a reménysége, és a szent színed előtt való találkozásnak a bizonyossága, hogy akik veled együtt élnek itt a földön, majd veled együtt lesznek a te országodban is. Vigasztald a gyászolókat, töröld le a könnyeiket, adj nekik erőt. Imádkozunk azokért, akik még előtte állnak a gyásznak. Imádkozunk azokért, akiknek a családjában betegek vannak, hogy erejük legyen vigasztalni a nyomorúságban lévőket, és vigasztalni azokat, akik rászorulnak a mennyei vigasztalásra, szent lelked erejére. Imádkozunk családokért, idősekért, fiatalokért, olyanokért, akik már egyedül maradtak, és olyanokért, ahol még ott van a mosolygó gyermek, ott van az élet, ott van a jövendő reménysége, légy mindannyiunkkal és mindannyiunk között. Imádkozunk azért, hogy egy olyan világban éljünk, ahol az emberek nem csak vágyják a jót, hanem cselekszik is a jót. Legyen sok olyan bizonyságtévőd, aki vállalja a világ szemében a bolondságot, a Krisztus útján való járást, hogy békessége legyen önmagával és békessége legyen a világgal. Imádkozunk, hogy erőt nyerjünk te tőled, és megújulhasson a lélek, a mi lelkünk a te szent lelked által. Mert szükség néktek újjászületnetek, mondtad, add meg nekünk az újjászületés gyönyörűségét, és hallgass meg mindazt, amit csöndben eléd teszünk. Amen.